Idén 6 jövőre akár 7%-os gazdasági növekedést vár Magyarországon a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója, Nagy Márton, erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt.
Ugye 2020-at lezártuk, körülbelül 6%-os lehetett a gazdaság visszaesése, az idei év sokkal jobb lesz, 5-6% közötti növekedés sem elképzelhetetlen, sőt 6%-hoz lehet, hogy nagyon közel is leszünk. 2022-ben pedig a jövő évben ennél még magasabb, akár 6-7% közötti növekedésre is sor kerülhet. Ez azt jelenti, hogy hátunk mögött fogjuk hagyni a szomszédos országokat. Újra a régió éllovasai lehetünk a válság után, tehát a válságból úgy kerülhetünk ki, hogy ténylegesen a régióban a leggyorsabb növekedést mutathatjuk fel. És ez lényegében két dolognak köszönhető. Egyrésztről nagyon jó a magyar válságkezelés, tehát azt gondolom, hogy ez sikeres, hiszen beruházás alapú, beruházás központú válságkezelést folytatunk, ami mellett a foglalkoztatottság megvédése igen fontos. A másik dolog pedig, hogy a gazdaságunk 2019 végére olyan állapotba került, ugye az elmúlt évtizedben, 2010-től 2019-ig, hogy lényegében egy növekedés mellett egy egyensúly állapot állt fönt. Így, amikor a válság jött, egy nagyon jó válságálló gazdasággal találkozott, így a helyreállási képessége a gazdaságnak egy válságban nagyon gyors lesz.
A napokban az elemzők is közzétették várakozásaikat. A Raiffeisen online sajtótájékoztatóján elhangzott, minden azon múlik majd, hogy meddig tartanak a korlátozások. 3 forgatókönyvet dolgoztak ki a bankelemzői. Az alapforgatókönyv 4%-os növekedést vár. De a korlátozások feloldásának kérdése, hogy ez több vagy kevesebb lesz. 2022-ben viszont újabb jelentős növekedés jöhet itthon, elsősorban az uniós forrásoknak köszönhetően. Idén és jövőre is 6-7%-os növekedésre számít a Takarékbank. Ez egy optimista forgatókönyv. A részleteket a pénzintézet online háttérbeszélgetésén ismertették. Elsőként a 2020-as évet értékelte a Takarékbank vezető elemzője az online sajtótájékoztatón. Szuppán Gergely elmondta, hogy a járvány vártnál nagyobb második hulláma és az újabb korlátozó intézkedések miatt a GDP tavalyi visszaesése 5,3% körül alakul majd, idén pedig 6,8%-kal növekedhet a gazdaság a legoptimistább forgatókönyv szerint. Az elemző ugyanakkor arra is kitért, hogy továbbra is sok a bizonytalansági tényező, ilyen például az autógyártók csiphiány miatt jelentkező váratlan leállása. Ez azonban Szuppán Gergely szerint jó esetben csak az első negyed évre lehet hatással.
Egy csomó Magyarországon működő alkatrész, illetve autóipari beszállítót is valószínűleg érinteni fogja januárban. Viszont azt gondoljuk, hogy itt lefér csak egy negyed éven belüli dinamika fog átrendeződni, mert ezek az autógyárak nagyon gyorsan fogják pótolni, amint megkapják a csippeket, nagyon gyorsan fogják pótolni a kiesett termelést, tehát azonnal fölpattanás lesz.
Szuppán Gergely a 2020-as év teljesítményéről szólva elmondta, noha a negyedik negyed évben ismét korlátozásokat kellett bevezetni, a visszaesés mértéke várhatóan messze elmarad a második negyedévitől, döntően az ipar teljes kilábalásának, valamint az építőipar markáns javulásának köszönhetően, ezen két ágazat lendülete pedig 2021-ben is kitarthat. Több ágazat viszont, ilyen például a turizmus, a rendezvényszervezés vagy a szórakozás, csak a vírus elleni vakcina tömeges alkalmazásával állhat helyre. Ezek az ágazatok pozitív kockázatként jelennek meg az elemzésben.
Egyáltalán nem számoltunk teljes kilábalással se a vendéglátásban, se a turizmusban, se a rendezvényszervezés és ezeken a területeken. Tehát mi úgy számolunk idén 6,8%-os növekedéssel, hogy ebben egyáltalán nincsen benne idejévre vonatkozóan a turizmus és más hasonló területeknek a teljes helyreállása.
A Takarékbank vezető elemzője kiemelte, 3 forgatókönyvvel számolnak 2021-re.
Az első forgatókönyv avval számol, hogy a második negyedévben újabb vakcinák jelennek meg, a második-harmadik forgatókönyvben továbbra is akadozik a vakcinaellátás, és a harmadik forgatókönyvben a lakosság oltás ellenészsége miatt is akadályokba ütközik az oltás. Ha a lakosság nem hajlandó beoltani magát, akkor idén sem lesz utazás, meg nyaralás. Balatonon talán igen.
Az alapforgatókönyv szerint tehát idén 6,8, jövőre pedig 6,3%-kal bővülhet a magyar gazdaság. Idén az ipari termelés az alacsony bázis miatt 15%-kal is nőhet, a munkanélküliség 4%-ra csökkenhet, az infláció 3,7%-os lehet, a reálbérek pedig átlagosan 4,5%-kal emelkedhetnek. A pesszimistább második forgatókönyv 2021-ben 4,5, 2022-ben pedig 7,3%-os GDP növekedéssel számol. A harmadik forgatókönyv szerint ismét meredeken felfut a járvány Magyarországon és Európában is, és megint erőteljesebb korlátozások lesznek. Ebben az esetben idén csak 3%-kal nő a magyar gazdaság, a kilábalás döntő része pedig 2022-ben lesz, 7,7%-os növekedéssel. Az Equilor a magyar gazdaság 4%-os bővülésére számít 2021-ben. A legnagyobb kockázatot szerintük is a koronavírus elleni vakcina rendelkezésre állása jelenti. Török Lajossal, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjével beszélgettem.
Az idei év legnagyobb kérdése az, hogy mikor lesznek vége a bezárásoknak, mikor érjük el azt az átoltottsági szintet, amikor a kormány már magabiztosan kijelentheti, hogy az egészségügyi kockázatot minimalizálta, és ennek függvényében lehet ugye gazdasági növekedési becslést adni, de mi úgy gondoljuk, hogy erre akár a második negyed év végén, vagy a legkésőbb a harmadik negyed évben sor kerülhet, és ennek megfelelően 4%-os emelkedéssel számoltunk az idei évben, a tavalyi 6 vagy 6,5%-os visszaesés után ez mindenképpen egy pozitív tendencia. Az első fél évben azért még biztos, hogy lesznek nehézségek, és a második fél évben indulhat be igazán a növekedés, főleg a szolgáltatások és a belső turizmus felfutásával.
Ugye a tavalyi év a részvénypiacokon is nagy mozgásokat hozott, illetve hát a forint árfolyama is elég változatosan nagy kilengések mellett alakult. Erre az évre fennmarad-e ez a fajta volatilitás? Mi várható?
Mi azt várjuk, hogy ezért ez a fajta óriási mozgások nem lesznek jellemzőek az idei évben. Mi úgy gondoljuk, hogy az idei év a normalitáshoz való visszatérés jegyében fog telni, és nem lesznek ilyen extrém mozgások. Egy sokkal nyugodtabb évet várunk, mint a 2020-as volt. Természetesen még mindig vannak kockázatok, tehát ezt azért nem szabad elfelejteni, hogy szélsőséges esetben még mindig történhetnek olyan dolgok, amik óriási mozgásokat indikálnak. Itt elsősorban például egy olyan vírusmutációra kell gondolni, melyre a kifejlesztett vakcinák nem lesznek sikeresek, vagy bármilyen vakcinákkal kapcsolatos negatív hír, akár a hatásfokukkal kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy a logisztikájuk megoldhatatlan, vagy gyártási folyamatban jelentős torlódás adódna, de erre még semmilyen jelet nem látunk, hogy összességében optimisták vagyunk, és azt várjuk, hogy egy sokkal nyugodtabb évnek nézünk elébe.
Hogyha az államháztartás egyenlegét nézzük, akkor itt mit lehet várni? Ugye nagyon kiköltekezett tavaly az állam, hogyan alakulhat a GDP arányos államadóság.
Igen, láttuk, hogy egy 25 éves tetőre emelkedett a GDP arányos államadóság, azonban ez teljes mértékig indokolt volt, és a nemzetközi trendeknek is egyértelműen megfelelt. Úgy gondoljuk, hogy ezért idén se sikerül még teljesen konszolidálni a költségvetést, idén is nagyobb lehet a vártnál a hiány, akár 6-4% körül alakulhat, azonban később azért ez stabilizálódhat, és 22-23-ra elérhetjük újra a 3%-os államháztartási hiányt, és várakozásaink szerint a GDP 80%-áról majd szépen egy csökkenő tendenciát vesz fel ismét az államadóság.
Az alapkamatokban mit léphetnek a világ jegybankjai, akár az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, az LKB, vagy itthon a Magyar Nemzeti Bank?
Ugye rövid távon semmelyik jegybanknál nem várunk kamatváltozást, esetleg a Magyar Jegybanknak ugye van egy olyan mozgástere, hogy az egyhetes betéti tendert 0,75%-ról 0,6%-ra vághatja, amennyiben a forint jelentős erősödést mutatna. De a nemzetközi trendek azt mutatják, hogy 2021-ben semmiféle változás nem várható, 2022-ben is nagyon óvatosan még mindig a jegybanki döntéshozók, és 2023-ra lehetnek meg az első kamatemelések mind Európában, mind a tengeren túlon, azonban valószínűleg ezt is nagyon óvatos kommunikáció fogja megelőzni. Idén még leginkább a Fedre figyelnénk, itt ugye azért megtörténhet, hogyha az amerikai gazdaság tényleg a gyors átoltottság elérésével elkezd jelentős ütemben növekedni, és esetleg az inflációs pályában is megjelennek kockázatok, akkor akár az eszközvásárlási programot már idén év végén csökkenthetik, azonban még ez se egyértelmű, és az biztos, hogy a jelenlegi dotplot ábra azt mutatja, hogy 2023 előtt nem várható kamatemelés.
És itthon a Magyar Nemzeti Bank hogyan reagálhat a folyamatokra hosszabb távon 2022-ig?
Ugye Magyarországon, ugye, mint mondtam, ugye a egyhetes betéti tenderrel lehet 2021-ben játszani. Kamatemelés legközelebb 2022-ben, de itt is inkább 2023-ban várható. Ugye láttuk azt, hogy a vírus miatt az inflációs pálya lefelé módosult, ugye 2019-ben már egyértelműen túlfűtöttségi jeleket mutatott az infláció. Ez elmaradt a 2020-as évben, hiszen jelentősen csökkent a kereslet számos termék, illetve a szolgáltatás iránt a vírus miatt, és ugye emiatt egy alacsonyabb inflációs pályára kerültünk, és azt látjuk, hogy az importált infláció is nagyon alacsony, hogy nincsen túl nagy nyomás jelenleg az MNB-n. 2022 év végére azonban ismét visszatérhetünk egy magasabb inflációs pályára, amikor az MNB-nek lehet, hogy kamatot kell majd emelnie, de ez még mindig nagyon távol és nagyon nagy a bizonytalansága körül.
Török Lajost, az Equinor befektetési ZRT vezető elemzőjét hallották. A következő 7 évben háromszor annyi forrást kaphat a magyar vidék, mint amennyi rendelkezésre állt a most futó 7 éves uniós tervezési ciklusban, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Először a 2020-as év értékelésére kértem Györfi Balást.
2020-as sajnos a koronavírus éveként fog beívódni a köztudatba. Itt az agrárgazdaságon belül egyes ágazatok nagyon megsínlették, mások kevésbé az ennek következtében előálló gazdasági hatásokat. Köztestületként nekünk mindig is az lesz a feladatunk, hogy ezeket a problémákat érzékeljük, ezeket szintetizáljuk, tegyünk kísérletet arra, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Valamivel több mint 300 javaslatot fogalmaztunk meg a kormányzat irányába, egy jelentős részét be is fogadta a kormányzat. Ez úgy gondoljuk, hogy sokat segített azért, hogy az ágazatra nehezedő gazdasági nyomás az nem lett akkora, mint amekkora egyébként lehetett volna beavatkozás nélkül. Ugyanakkor az ágazatot, ha egész évben nézzük, a koronavírus járvány mellett azért még érte néhány olyan sok hatás, amit érdemes megemlíteni. Ugye az aszály, a fagy, madárinfluenza, a sertéspest is, azok mind olyan kardinális kérdések, amik azért hát lenyomatot hagytak a 2020-as esztendőt. Ugye itt a kereskedelmi rendszerek átalakulása, a külpiacok elérésének az esetlegessége, vagy annak a újragondolása sok szempontból ad feladatot nekünk, és nem csak gazdasági, hanem agrárpolitikai oldalról is, hisz diplomáciailag is dolgoznunk kell azon, hogy ezeket az adott esetben átalakuló, vagy nehogy Isten elvesző piacokat hogy pótoljuk, hisz Magyarország egy exportorientált ország az agrártermelés vonatkozásában. És ugye itt az elmúlt évtizedekben egy nagyon dinamikus fejlődés jellemezte az egész agráriumot, hazai fejlesztések is tetten érhetőek voltak. Ehhez beruházásokra van szükség, innovációra van szükség, pénzre van szükség, ha úgy tetszik. És ezért az elmúlt év egyik legfontosabb politikai döntés, ami ugyan idén eszkalálódott, de már hát nem árulok el nagy titkot, a tavalyi évben sokat egyeztettünk erről a kormányzattal, hogy a vidékfejlesztési programban mennyi forrás áll rendelkezésre. A következő 7 esztendőben háromszor annyi pénz lesz elérhető a magyar vidék számára, mint amennyi a mostani, most futó 7 éves tervezési időszakban. Ez egy elképesztő nagy lehetőség. De azt gondolom, hogy ez egy nagy felelősség, hogy jól tudjunk élni. Mi mindent megteszünk azért, és a kapacitásainkat át is alakítottuk, át is szerkesztettük úgy, hogy alapvetően erre tudjunk készülni, hogy a stratégiai tervezés jól sikerüljön, ugye ez egy politikai mutatvány, és utána pedig a rendelkezésre álló forrásoknak a jó és eredményes felhasználására kell majd az erőforrásainkat átcsoportosítani, hogy hozzá is férjenek a gazdálkodók, a feldolgozók ezekhez a forrásokhoz. Reméljük, hogy önerőre is lesz pénzük, hisz a tavalyi év egyik komoly, mondhatom azt, hogy rendszer szintű változást elérő eredménye volt az, hogy az agrár adózás kérdését nem csak hogy az asztalra tettük, de meggyőződésem szerint hosszú távon meg is oldottuk. Ez egy olyan vitalizációt ad majd a teljes magyar vidéknek, az agrárgazdaságnak, ami fejlesztésekben, innovációban, és aztán innentől kezdve nagyobb jövedelemben, magasabb életminőségben fog majd testet tölteni.
Egyébként van-e olyan ágazat, amelyik az említett okok miatt, akár a koronavírus járvány, akár az aszály, akár a madárinfluenza, sertéspest is megjelenése miatt 2020-ban az átlagosnál jóval nagyobb veszteséget szenvedett el?
A korai zöldségtermesztés, a gomba, a halászat, díszkertészek, a kézműves sört előállítók, a vízi szárnyas piac összeomlásával, ugye a horeca szektor veszi fel egy jelentős részét ezeknek az ágazati termékeknek, ezek piacot vesztettek. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy egy kézműves sört előállító vállalkozás, amely egyébként lehet, hogy a helyi éttermekben, a helyi szórakozó helyeken képes volt egyébként egy magas hozzáadott értéket képviselő termékkel jól szerepelni, az most mondjuk kölcsönvirslit a sörös üvegekbe, tehát ő neki erre volt ráva az üzleti modellje. Nekik azt gondolom, hogy egy fekete év a 2020-as, és nagyon reméljük, hogy a 2021-es már inkább csak a kivezetése ennek a csúnya 20-as esztendőnek, és egyfajta felfutás lesz jellemző, és hogyha sikerül a beoltottsági szintet arra volumenre eljuttatni, hogy újraindulhat a gazdaság, a turizmus, akkor talán lesz lehetőségük újra elindulni nekik is, és kicsit vitalizálni a gazdaságukat.
Egyébként tud-e ezeknek a termelőknek, tehát például a kézműves sör előállítóknak segíteni valahogyan az Agrárgazdasági Kamara? Van-e olyan program, amelyre ők rá tudnak csatlakozni?
Van bejavaslatunk a kormány előtt, hogy a horeca szektornak járó kedvezményeket a horeca szektorba beszállító ágazatok számára is tegyék elérhetővé. Én nagyon remélem, hogy itt sikerül kézzelfogható eredményt letenni az asztalra. Arra számítok, hogy itt nem túl távoli jövőben ezzel kapcsolatban döntés is lesz, és hát bízom a pozitív eredményben.
Egyébként a koronavírus járvány mit hozott a hazai termelőknek? Itt elsősorban a fogyasztói oldalra gondolok, tehát elkezdték-e a magyar terméket előnybe részesíteni a fogyasztók? Van-e ilyen hatása a járványnak, vagy volt-e?
Én azt gondolom, hogy felértékelődött az élelmiszergazdaság egésze a magyar fogyasztók, de akár a világ minden fogyasztója szemében, hisz voltak olyan időpillanatok, amikor hát igencsak izgultak, zárjában megjegyzem alaptalanul, hogy tudnak-e élelmiszert vásárolni. És itt azért megérezték annak a súlyát, hogy miért stratégiai jelentőségű ágazata az élelmiszergazdaság. Mert nyilván az ellátásbiztonság az egy megoldandó feladat, itt nincs B alternatíva, tehát itt nem lehet 3 hétig azzal biztatni az embereket, hogy holnap majd lesz kenyér. Tehát ez mindenképpen egyfajta pozícióerősödés az agrárium vonatkozásában. Én azt gondolom, hogy ez azért tetten is érhető abban, hogy a fogyasztók egyre inkább keresik a hazai termékeket. Nyilván a hazai előállítóknak pedig egyrészt feladatuk, másrészt kötelességük, meg jó felfogott érdekük, hogy ezen keresletet azért jó árértékarányú, versenyképes termeléssel előállított termékekkel, élelmiszerekkel elégítsék ki, hisz a fogyasztó azért akárhogy is nézi az árat. És adott esetben nyilván, hogyha a különbség nem szignifikáns, még akár választhatja is a magyar terméket, de nekünk Magyarországon minden lehetőségünk és minden képességünk megvan arra, hogy a megfelelő fejlesztésekkel mi árban is versenyképes, és az importnál jobb minőségi élelmiszert tudjunk kínálni a fogyasztóknak, és nem csak Magyarországon, hanem az exportpiacainkon is. Tehát itt a fejlesztésekkel, igen, nekünk van egy komoly lehetőségünk a saját piacainknak a visszahódítására, szerencsére ez zajlik egyébként, és az exportpiacoknak a további erősítésére. Hiszen a magyar piacot, hogyha nézzük, a belső fogyasztást, akkor azt látjuk, hogy 2/3 fölött van stabilan a magyar élelmiszereknek a részesedése a boltok polcain. Ez emelhető, nyilván 100% az nem egy reális elvárás, hisz mondjuk nyilván a kakaóbabot nem Magyarországon fogjuk meg a banánt megtermelni, de ez a szám, ez mondjuk 80%-ig szerintem minden túlzás nélkül mondható, hogy emelhető, és hát ennek érdekében kell mindent megtenni. Ez kell a jó alapanyag, kell a versenyképes termelő, kell hozzá a versenyképes feldolgozó, a jó árérték arányt megőrző kereskedelmi hálózat, és nyilván kell a fogyasztó, amelyik keresi ezt a terméket.
Györfi Balást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét hallották. Az év első hónapjainak ipari teljesítményére is hatással lehet az autógyárak téli szünet utáni újabb nem tervezett leállása. A beszállítói nehézségek okozta alkatrész hiány miatt 10 napra leállt a termelés szerdán a kecskeméti Mercedes gyárban. A győri Audi pedig úgy döntött, hogy 2 hétig csak egy műszakban folytatja a gyártást. Hasonló problémákkal néznek szembe Németországban is. Ott a Ford kényszerült 1 hónapos leállásra. Az ok az alkatrész hiány. A portfólió elemzője azt mondta, a téli üzemszerű leállás után mindenhol váratlanul jött az autógyárak újabb kényszerpihenője.
Nem várták a szakértők, hogy röviddel azután, hogy újraindul a termelés a gyárakban, megint egy kényszerszünet következik. Az egész világon jellemző, hogy alkatrész hiányok léptek fel, chip hiány van, ez pedig nagyon sok terméknek a gyártását megnehezíti.
Hornyák József azt is elmondta, az alkatrész hiány oka a keresleti oldal felfutása. Hozzátette, a mostani ellátási problémák ugyanakkor nem hasonlítanak arra, ami 2020 tavaszán a pandémia kitörésekor volt, amikor nagyon komoly fennakadások voltak az ellátási láncokban. A lassan egy éve tartó válság azonban nem kímélte a kisebb beszállítókat. Ez is érezteti most a hatását, tette hozzá.
A beszállítók, akik azért jellemzően kisebb cégek, valamennyire sérülékenyebbek is, ott nagyon súlyos alkalmazkodásokat kellett végrehajtani.
Az elemző elmondta, a 2020-as őszi kedvező ipari adatokban jelentős szerepe volt annak, hogy jól teljesített itthon a járműgyártás, vagyis a mostani leállás megmutatkozik majd a januári-februári ipari adatban.
A magyarországi ipari termelés a koronavírus járvány második hullámában nem rengett meg úgy, mint amennyire az első hullámban. Ebben kulcs szerepe volt a legnagyobb súlyú ágazatoknak, ami Magyarországon a járműgyártás és az elektronikai szektor. Nagyjából arra lehet számítani, hogy az év első hónapjaiban az ipari termelés egy kicsit gyengébb lehet.
Hornyák József azt mondta, pár hetes leállás még nem okozhat súlyosabb gondokat, de ha az autógyártók a szünet meghosszabbítására kényszerülnek, és februárra sem állnak helyre a termeléssel, akkor a következmények is lényegesen súlyosabbak lehetnek. Tavaly több mint 67 milliárd forintot folyósítottak a Takarékbank vezette konzorcium MFB pontjai a vállalkozásoknak és a lakosságnak, ami rekordnak számít, mondta a Takarékbank vezérigazgató helyettese. Szabó Leventét kérdeztem.
Tavaly évben valóban a Takarékbank és a Budapest Banknak a konzorciuma 67 milliárd forintot tudott folyósítani a lakosság, illetve vállalkozásoknak, ami azt gondolom, hogy az elmúlt néhány évvel összehasonlítva ez mindenképpen rekordértéknek, kimagasló értéknek számít.
Mit kerestek leginkább a vállalkozások, tehát melyik hitel típus volt leginkább kelendő?
A vállalkozások részére forgóeszközhiteleket, illetve beruházási hiteleket adtunk és adunk. A tavalyi évben forgóeszközhitelek iránt volt talán legnagyobb a kereslet. Itt ugye egy maximum 300 millió forintos hitel nagyságot határoz meg maga a termék. A beruházási hiteleknél ugyanez az összeg egyébként 150 millió forint. Én azt gondolom, hogy a tavalyi évben valószínű a pandémiás helyzet miatt kialakult gazdasági helyzet okozta azt, hogy a vállalkozások, sok kis-középvállalkozás a likviditásuknak a fenntartásához igényelték ezt a 0%-os forgóeszközhitelt. De azért szeretném azt is elmondani, hogy a beruházások iránt is, mármint a beruházás finanszírozás iránt is töretlen volt a kereslet, úgyhogy a beruházások terén sem állt le az élet tavaly sem.
Regionális különbségek voltak-e az országban, hogyha az igényléseket nézzük?
Igen, tulajdonképpen, ahogy itt néztük az igényléseknek a számát, mint darabszámát, mint főleg a volumenét, majdnem a háromnegyede a kihelyezéseknek az észak-alföldi, a dél-alföldi és a közép-magyarországi régiókban történt.
Ugye a Takarékbank MFB pontjait 2016 óta érhetik el. Azóta hány milliárd forintra rúg az az összeg, amelyet kiközvetítettek?
2016 óta a Takarékbank, illetve a Budapest Banknak a konzorciuma több mint 250 milliárd forintot folyósította a lakosság, illetve főleg a vállalkozások részére ezen MFB pontos program keretében.
Szabó Leventét, a Takarékbank vezérigazgató helyettesét hallották.